ajkamat mindenható Isten méltóképpen hirdethessem szent evangéliumot. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus példabeszédeket mondott az embereknek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, fölütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, ugye te jó magot vetettél a földbe? Honnét került hát bele a konkoly? Ő így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor kiszeditek a konkolyt. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mind a kettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak. Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, melyet egy ember elvetett földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és az ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta. A mennyek országa olyan, mint a kovász, melyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkelt tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkam, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Ezek az evangélium. Három gyönyörű példabeszédet, szépséges képet hallottunk Jézustól. Mind a háromhoz szeretnék egy-egy egyszerű gondolatot fűzni, nem is túl hosszan, nehogy megterhelő legyen számotokra. Az első gondolat olyan szép ebben a történetben, ebben a példabeszédben az, hogy Jézus hihetetlen egyszerűen azt mondja, igen, a történetben egyszer csak jön valaki, és valami rosszat cselekszik, valami rosszat vet a földbe, ahová a gazda előtte elvetette azt a jó magot, és utána, amikor az emberek érdeklődnek a rossz felől, ki tette ezt, ki volt ez, és utána még mindig a rosszal vannak elfoglalva, akkor neki látunk, és majd jól kitépjük, kiszedjük azt a rosszat. Hogy a történetben szereplő gazda egyáltalán nem foglalkozik a rosszal. De közben pedig az a nagyon tanulságos benne, hogy nem tagadja a rosszat. Nem látjuk őt naívnak, nem érzékeljük őt infantilisnek, hogy jaj, hát a rossz nem számít, vagy jaj, hát ezért csak reménykedjünk. Nem érezzük őt talajtól elszakadtnak, irreálisnak, vagy túlságosan is gyermekesnek. Nem látjuk őt ilyennek. Nagyon reális. Két dolgot mond a rosszról. A rossz jelen van a világban, képes valamit tenni a földön, az emberben és az emberek között, és utána pedig azt mondja, és egyébként pedig a jónak és a rossznak a dilemmájában úgy tűnik az életben nem egyszer érdemes hagyni a rosszat, azért, hogy a jó tudjon növekedni. Hogy a jó annyira értékes, hogy a jóért még a rosszat is érdemes néha hagyni. hogy a jó az akkora kincs és érték, hogy azért még azt a kockázatot is érdemes vállalni, hogy a rossz megteszi a munkáját ebben a világban. Hogy a jó akkora kincs, hogy még ezt a kockázatot is érdemes vállalni. És tulajdonképpen az üzenet tehát így szól. Ennek a példabeszédnek van akkor egy központi gondolata. Ez pedig a bizalmunkra kérdez rá. Vagyis, hogy bízunk-e abban, hogy bennünk, és a társainkban, és ebben a világban, és az emberekben a jó túl tudja nőni a rosszat. Ilyen egyszerű. Mert mikor nekiállunk a rosszal foglalkozni, küzdeni, hadakozni, panaszkodni, sopánkodni, és teljesen keserűvé tenni a saját életünket, nagyon rejtetten van ebben egy bizalmatlanság. Ha nem csinálunk tüstént valamit a rosszal, a jó veszteni fog. A jónak sajnos nincsen túl nagy esélye. Sajnos a jó már csak olyan, hogy hamar tönkre megy. Bizony a jó már csak sajnos olyan, hogyha az ember nem hadakozik egész életén keresztül rosszal, hát bizony a jó önmagától annyira gyönge, annyira erőtlen, annyira nem vethetjük bele a reményünket, hogy sajnos kénytelenek vagyunk az egész életünket a rosszal való küzdelemmel tölteni. Ez a példabeszél egy kérdést intéz hozzánk, hogy bízunk-e abban és támogatjuk-e a jót, hogy az bennünk, és közöttünk, és körülöttünk túlnőhesse a rosszat. Istennek az az üzenete, a jó annyira jó, a bennünk, és köztünk, és körülöttünk élő jó, annyira jó, hogy képes túlnőni a rosszat. És hogyha megvan bennünk ez a bizalom, és tudjuk támogatni és bátorítani azt a jót, amit Isten elvetett bennünk, és köztünk, és körülöttünk, az a jó messze túl tudja nőni a rosszat. Messze és messze. Különben az egész életünket egy harccal és hadakozással tölthetjük, és az még hagyján, hogy belefáradunk és megkeseredünk. De ami a legnagyobb csalafintaság ebben, hogyha az ember elkezd nekiállni a rosszal küzdeni, hát maga is szépen majd átalakul. És előbb-utóbb nem fogunk válogatni az eszközökben. Mint hogy a történelemben ismerjük azt, valaki nekiállt kaszabolni jót és rosszat egyaránt, és kérdezték tőle, de hát nem látod, hát így jók is meg fognak halni. Azt mondja, nem az én dolgom, Isten majd az utolsó ítéletkor elválasztja jót és rosszat. Egészen rettenetes. Nem is akarom ezt tovább mondani. Az első gondolat így szól. Van-e bennünk elégséges bizalom és remény, hogy a bennünk, a köztünk és a körülöttünk élő jót egyszerűen szabad bátorítani, támogatni, azért, mert a jó túl tud nőni a rosszon. Sosem felejtem azt el, ahogyan az életemben ott vannak azok az emberek, akik olyan kincseket láttak meg bennem, amit én nem láttam magamban. És olyan bátorítóak tudtak lenni. Mondok is rögtön példát. Az egyiket a saját életemből, a másikat meg csak úgy. Én emlékszem, ahogyan kezdtem megtérni kereszténynek, akkor nagy lendületemben és nagy örömömben neki láttam ministrálni. Igen, ám, de hogy ministráltam, szemben voltam az emberekkel, és ott egy kedves idős néni látja azt, hogy én még keresztetni se tudok rendesen. És tényleg nem tudtam rendesen keresztet vetni. Úgy néztem, aztán az úgy nem volt jó. Egy elég egyszerű mozdulat, de nekem az sem ment. És akkor odajött hozzám egy minisztrálás után, és megmutatta, hogy hogy kell rendesen keresztet vetni. És akkor úgy elámultam ezen, hogy a lelki atyám egy olyan valaki tudott lenni, aki engem mert oda ereszteni az oltár mellé, úgy, hogy még keresztet vetni se tudtam. Nem állt neki, hogy kigyomlálja az összes rossz tulajdonságomat, kajlaságomat, bénaságomat, ügyetlenségemet, és hogy kellő bizonyságot tegyek a tehetségemről. Egyáltalán nem kérte ezt. Azt mondta, ide szeretnél jönni? Gyere! És majd a jó túlnövi a rosszat. A másik Yehudi Menuhinnal történt az, járta a világot, talán ismeritek is ezt a történetet, és mindenhol az ő nevével félmjelzett zenei iskolák jöttek létre, és ő minden egyes helyen vállalt egyetlen növendéket. És Természetesen akkor összegyűjtötték azokat, akik szerettek volna bekerülni Menuhin mesternek az oskolájába, és esetleg, hogy pont a mester tanítsa őket, és ő végighallgatta mindegyiküket. És aztán, hogy vége volt a válogatásnak, kérdezik a mestert: mester, kit választasz a jelöltek között? És akkor ő azt mondta: én azt a kicsi fiút, azt a 9 éveset, őt. És akkor elámultott a fő zenetanár, és mondta: mester, bocsáss meg, hogy akadékoskodom, hát én ebben a kisfiúban semmi rendkívülit nem látok. Mire Menuhin azt mondta: de én igen. De nagy dolog az, olyan emberré válni, hogy ránézünk valakire, és tudunk benne bízni abban a jóban, amivel kapcsolatban az a reményünk élő és eleven az a jó, hogy ő benne túl fogja nőni a rosszat. Ez az első gondolat. Na hát, hogy lesz ez rövid beszéd? Nagyon, nagyon rá kell hajtanom itt a második részében. Akkor a második, hogy olyan szép az, ahogyan azt mondja Jézus abban a történetben, hogy elveti a mustármagot. Aztán a mustár meg úgy növekszik, aztán úgy egyszer csak úgy lesz belőle majd valami. Ez a következő kérdést intézi felénk, hogy bízunk-e a vetésben? Vagyis, hogy akkor is tudunk vetni, amikor nem mi aratunk. Mert a legtöbb ember, ahogy elvet, rögtön szeretne aratni is. Rögtön szeretni látni a gyümölcsét, az eredményét, a hasznát, az értékét, a profitját, azt nagyon gyorsan. Talán ismeritek azt a keleti történetet, megy a vándor és keresi a mestert, és beér az oázisba. Hallottam, hogy itt valahol az oázisban van egy mester, hol van? És akkor legyűjtönök: ó, mester! Azt, hogy ott van valahol az oázisnak a szélén, ahol már szinte semmi se nő, és fákat ültet. És hát akkor oda megy a vándor, és nézi, micsoda esztelen dolog, ugyanis a mester olyan fákat ültet, amelyek nagyon-nagyon lassan növekednek. Viszont nagyon erős a gyökerük, és nagyon nagyra tudnak nőni. És a tanítvány, leendő tanítvány csóválja a fejét, és azt mondja: ne haragudj, uram, hogy ezt mondom neked, de mi értelme van így idős létedre olyan fákat ültetni, amelynek a gyümölcséről nem eszel, és az árnyékában nem hűsölsz. És a mester a szeliden rámosolyog a vándorra, és azt mondja: tudod, fiam, én ebben az oázisban lakom egész életemen keresztül. Olyan fák gyümölcséről ettem, amelyeket nem én ültettem. És olyan fák árnyékában hűsöltem, amelyeket nem én ültettem. Ezért aztán ezt én most a következő nemzedéknek teszem. A második történet, a második gondolat arról szól, hogy van-e elég bizalmunk abban, hogy érdemes vetni, akkor is, ha nem látjuk az eredményét. A történet egyszerűen csak erről szól: fogja és elveti. És aztán az majd a maga ritmusában, a maga idejében, a maga életritmusában szép lassan megérik és fölnő. De nagy dolog az, mikor szülők engedik a gyerekeiket, hogy a maguk menetében nőjenek föl. És nem akarják rögtön és mindig látni az eredményeket, a gyümölcsöket, hanem engedik, hogy csak úgy nőjön. És az majd szépen meg fog tudni nőni. A második gondolat előhozott bennem egy saját élményt. Körülbelül 9-10 éves voltam. És akkor elérkezett december, környezetismeret óra. A környezetismeret tanítónéni azt mondta: most pedig vessünk lucabúzát. És akkor elmondta, hogy hogy kell lucabúzát vetni, és akkor elment Kiki haza, és kaptunk műanyag poharakat, és akkor belevetettük a búzát. És hogy elvetettük, én nagyon türelmetlen voltam. És tudjátok, mit tettem? Éjszaka, mert úgy éreztem, hogy ez talán nem jó, de nem bírtam ki. Fogtam és kikapartam a földet. Mert arra voltam kíváncsi, hogy nőtte már. És akkor nagyon nem nőtt semmit az első nap. Viszont megint kikapartam, nem nőtt semmit. És tudjátok, minden nap kikapartam, hogy lássam, hogy nő. És tudjátok, mi lett? a téli szünet előtt, az utolsó napon a környezetismeret tanárnő azt mondta, most pedig mindenki hozza be a lucabúzáját. És én azt gondoltam, micsoda egy bugyuta dolog ez, hát ez alig nőtt, amíg meg nem láttam a társaim búzáját. Mert azok mind nagyon szépen fölnőttek, kivéve az enyémet. Mert én nem bírtam ki, hogy ne kaparáztam a földet, és ne lássam már, hogy úgy nő, ahogy én akarom. Ez a második. Pilinszky Jánosnak van egy gyönyörű verse, ahogyan azt mondja, hogy mikor az asszony elkészül a tésztának a meggyúrásával, nincs már semmi más dolga, mint hogy kockás kendővel leterítse. De nagy dolog az, ha az életünkben ott van ez a nagy vonalúság, elvetettük, meggyúrtuk, ha kellett, és most annak az ideje van, hogy kockás kendővel leterítjük, hagy nőjön alatta. És aztán pedig a harmadikban, most már itt is vagyunk a tésztánál, meg a kovásznál, hogy de nagy dolog az megengedni, hogy az Isten bennünket változtasson. Hogy mi képesek legyünk változni, mert a tészta ezt teszi. A gazdasszony belegyúrja a kovászt, és a tészta megengedi a kovásznak, hogy az megváltoztassa őt. És többé az a tészta nem lesz ugyanaz, mint ami volt. Nem lesz ugyanaz. És mondanék most még két mondatot. Tudjátok, arra gondoltam, hogy most jön az a pillanat, ahol elkezdek nektek arról beszélni, hogy na látjátok, akkor most már nagyon világosan tudjuk, hogy fontos, hogy képesek legyünk változni. Mi a reakciótok arra, ha azt mondom, hogy látjátok, most már világos, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk változni? Nincs hozzá kedvünk. Mert mikor valaki azt mondja, tehát akkor változnunk kell tudni, azt mondjuk, nem, mert meg akar változtatni. Ezért megvan a jogunk, hogy ne változzunk. Egy kicsit se változzunk. Maradhatunk olyanok, amilyenek vagyunk, és amilyenek akarunk lenni. Miért ne maradhatnánk? Maradhatunk. De azt a két dolgot érdemes valamiképpen egymás mellé tenni, hogy mikor választhatunk abban, hogy a másikat akarom megváltoztatni, vagy én változok, hogy talán az utóbbit érdemes. Hogy talán érdemes az utóbbit választani, majd akkor én inkább változok, mint hogy téged változtassalak meg. Már csak azért is, mert nem szeretünk parancsszóra változni. És ha még változunk is, nem tudjuk, hogy mennyire lesz az maradandó, és mennyire növeli bennünk az életet meg a szabadságot. Az utolsó gondolat így szól. Valamiképpen arra van lehetőségünk, hogy ne valamit elérjünk, hanem valakivé legyünk. Ez nagyon nagy lehetőség. De amikor valaki valamit el akar érni, akkor annak sokszor az lesz a következménye, hogy maga körül elkezd csapkodni, hogy ő valamit elérhessen. Ennél sokkal finomabb és szebb, mikor magunk akarunk és tudunk változni, azért, hogy mi magunk válhassunk valakivé. Ahogyan erről beszéltünk már, nagy különbség van a között, hogy én mindent, a lehető legtöbbet ki akarom hozni az életemből, vagy engedem, hogy az élet belőlem a lehető legtöbbet kihozza. De nagy dolog az, ha megengedem az életnek, hogy belőlem a lehető legtöbbet kihozza. És ez azt fogja jelenteni, hogy engedem Istennek, hogy én folyton folyvást változzak és alakuljak. Hogy ma ne legyek már olyan ember, mint tegnap voltam. Jézusnak ezek a képei, ezek a példabeszédei az életnek, az élet növekedésének gyönyörű szép képeit adják. És de nagy dolog az, hogyha mi bennünk meg tud erősödni az a bizalom, és szilárdá tud lenni az a remény, hogy a jó túl tudja nőni a rosszat.